este már kicsit késő voltam, amikor hozzá fogtam készülni az adásra, és néztem, Köves Ligeti radócsillagász, geofizikus földrengés kutató, na, hogy nem a Csaba lesz. De aztán rájöttem, hogy volt tovább, és láttam, hogy Katona Csaba történész lesz, és Köves Ligeti radóról fog beszélgetni, itt is van velünk a történész úr, szia, jó reggelt!
Szerbusztok, jó reggelt kívánok, és hát fordítva ez ijesztő lenne, mert Köves Ligeti radó 1934. október 14-én meghalt, tehát hogy ő beszélgetne rólam, az ő.
Az furcsa, egy időugrás lenne, vagy nem is tudom, micsoda.
Tudományos vonalon ez egy nagy előrelépés lenne, de én nem örülnék neki. Mindazonáltal valóban egy, azt gondolom, hogy rendkívül izgalmas, és már megint csak azt lehet mondani, hogy méltatlanul elfeledett emberről beszélünk, amikor Köves Ligeti radó nevét és emlékét idézzük meg.
Hát miért? A fő obszervatórium az ő nevét viseli, hogyha úgy veszük, az ő szakterületén belül azért rápolják az ő emlékét.
Azon belül feltétlenül, ugye nyilván nem véletlenül nevezték el róla, és okkal nevezték el róla, az a nagy kérdés, hogy ennek az obszervatóriumnak a létéről vajon hányan tudnak a átlag magyarok közül, ami nem feltétlenül az ő hibájuk, tehát ez nem szemrehányás, hogy ilyesmi, hanem egyszerűen arról van szó, hogy valószínűleg a szakmán belül egy nagy respekttel rendelkező tudós, de azon kívül pedig kevésbé, holott egy meglehetősen izgalmas személyiségről beszélünk, túl azon a kiemelkedő tudósról. De van nekem egy kiváló kollégám, Csifári Gabriel, akinek számos kötete jelent meg különféle kiemelkedő személyiségekről, és az Akiktől más lett a világ című kötetében egyebek mellett ő figyelt föl Köves Ligeti radóra, és hát amiért beszélgetünk róla, az pedig a születésének a évfordulója, 1862-ben született szeptember 1-én, tehát ugye tegnap volt ennek a, ha nem is kerek, de évfordulója. Nagyon érdekes viszont rögtön első fordulatként, hogy hol született Veronában. És ugye az nem Verona, nem az a helyzet, a hely, ahol átlag magyar ember születni szokott, és innentől kezdve viszont én idézném Köves Ligeti radót, az a helyzet, hogy csinált vele egy interjút Kosztolányi Dezső 1925-ben. Mérlegeljük a helyzetet, Kosztolányi Dezső az, aki az interjúra felkéri.
Egy Kosztolányi Dezső nevű újságíró.
Igen.
Így van. Egyébként ezt az interjút is Csifári Gabi ásta elő, úgyhogy köszönetnek érte. És innen idézem. Úgy tudom, magad is Itáliában születtél, Róma és Júlia városában, Veronában. 1862-ben Verona még osztrák, az édesapám, mint katonatiszt itt állomásozott, én pedig hamar elkerültem onnan. De az olasz nyelv bennem ragadt az öntudatom alatt. Nemrégiben Nápolyban valaki a kiejtésemről, fogalmam sincs hogyan, észrevette, hogy veronai vagyok. Minden esetre bírom annyira a nyelvet, hogy előadásokat tarthatok. Na akkor rakjuk össze ezt a finom szösszeletet, ami ebbe szerepel. Tehát ugye Veronában született, na most azt rögtön el kell árulni, hogy az édesapjának nem az volt a neve, hogy Köves Ligeti, hanem Konek, katonatiszt volt, így került oda, és 4 éves korában dobantott a családja mellől, új családot alapított.
Tehát 3 nyelvet a nyelvi szinten alapból.
Hát ő konkrétan akkor megint csak idézem, hogy hogy fogalmazott, ha már így a nyelveket nézzük, ugye nyilván megtanulta az olaszt, Kosztolányi visszakérdez, és a franciát, az angolt, a németet, meg ugye mellesleg a latint, a görögöt. Ó, azon csak egy ódát írtam, de sohasem olvassátok, fiókomba zártam egy színdarabban együtt.
Kérem figura.
Tényleg komoly.
Ehhez még vessük hozzá a magyart értelemszerűen. Ugye vele az történt egyébként, hogy mivel a édesapa ugye új családot alapította, édesanyja hamarosan ismét férhez ment, és ez a Köves Ligeti név van nevelőapjának a neve, tehát a Konek nevet elhagyta és fölvette a Köves Ligetit. Még a radónál érdemes megállni, ez a radó egy nagyon érdekes sztori. Ja, a radó az általában a radoszlávnak a rövidítéseként szokott szerepelni. Na de itt meg ilyen párhuzamosan szokták használni, főleg a német nyelvű publikáció esetében a Rudolf nevet, tehát ő eredetően Konek Rudolf volt, és ebből lett Köves Ligeti radó, tehát ezt menni már nehézebb megváltoztatni, nevet ennél jobban. Ugye a Rudolfnak egyébként a magyar verziója, amire standarden fordították, az a Rezső. Ezért lehet találkozni például régi szövegekben Rudolf trónörökös kapcsán Rezső trónörökössel. Tehát nem arról van szó, hogy volt egy Rezső nevű trónörökös is, akit tudjuk, kik eltitkolnak előlünk, hanem ő Rudolf. De ez egy más kérdés. Na hát vele az történik, hogy elkerül rövid időre Augsburgba. Ez ugye Augsburg az ma már Bajorországhoz tartozik, de azért a svábföld, azt büszke svábok az ottaniak, ugye Napolón rakta át a várost.
Bocs, milyen szép város. Lenyűgöző.
És ha valaki meg akarja őket sérteni, az mondja azt, hogy ez aztán igazi Bajorország, akkor csúnya dolgok fognak előkerülni, mert büszke svábként tekintenek magukra. És akkor megint idézném, hogy mi indított el benne, és én nagyon-nagyon szórakoztatónak tartom az ő szövegét a csillagászat iránt, mert ugye, hogy mégiscsak az lett belőle. És a következőt mondja. Akkor már asztrológus voltam, másodikos gimnazista koromban így kiáltottam fel, csillagász leszek. Pozsonyban jeles tanáromból Doktányi, a mai Doktányinak apja, az gerjesztett bennem kedvet. A másik döntő élményem ez, Augsburg melletti püspöki könyvtárba, anyai nagybátyám pap volt, kezem ügyébe akadt egy pergamenbe kötött fóliás, mely kis üstököst ábrázolt. Megbobonázva néztem, kisfiú szemmel az égi karambolt, bennem pedig egy hang szólalt meg, lopd el. Először éreztem kísértést a lopásra, és hogy nem loptam el, ma is bánom. Mert később a könyvtárt elszállították, de a kódex, melyet így állítottam a két üstökös, mely oly sokáig izgalmat a képzeletemet, elkallódott, nyilván sajtpapírosnak használták. Megint csak nem így szokott egy tudós megnyilvánulni, hogy hát rohadtul bánom, hogy nem csortam el azt a könyvet. Na de fordítsuk komolyra a szót, mi történt vele. Pozsonyban végezte el a gimnáziumot, és aztán pedig Bécsben járt egyetemre. És innentől kezdve egy olyan pálya indult el előtte, amelyiknek a csúcsán már az akadémia tagja volt, illetve a rendes tanár volt a Budapesti Tudományi Egyetemen, tehát itt a fizikai csillagászati téren, de előtte dolgozott Concordi Tege Miklós Ógyallai Obszervatóriumában, ugye azért mégiscsak a magyar és a nemzetközi csillagászatnak egy nagyon jeles intézménye volt. Hát nem beszél magáról Concordi Tegéről, aki azért ugyancsak ugye egy jó 20 évvel idősebb volt egyébként Kövesligetinél, de hát a mesterének valhatta minden további nélkül őt is. És ezt az embernek a tevékenysége alapvetően két irányba mozdult el, mondanám ezt a kettőt. Az egyik az talán kevésbé lesz érdekes, átlag szemmel nézve, de mégiscsak az. Szóval ő volt az, aki Max Planckot megelőzve foglalkozott azzal, hogy amennyiben egy testnek ki lehet számítani, meg lehet mérni a fényét, azzal vissza lehet utalni arra is, hogy a hőkibocsátása milyen, ez a csillagok esetében ez egy döntő fontosságú kérdés. Fordítsuk le primitíven érthető módon. Ha látok egy darab vasat, és fehéren izzik, pontosan tudom, hogy az melegebb, mint hogyha vörös, és hogyha vörös, akkor pontosan tudom, hogy melegebb, mint ha fekete lenne. Igazából a kvantumfizika alapjairól beszélünk. És ő már jó 15 évvel Max Planck előtt foglalkozott ezzel az elméleti kérdéssel. Egyébként, amikor általában megkérdezték tőle, hogy nem zavarja, hogy Max Planck révén lett mindez híres, akkor azt válaszolta, hogy a tudományban nem az a fontos, ki lesz híres, hanem az eredmény.
Az igen.
Tehát, hogy előre jussunk, hogy a kérdésre választ tudjunk adni. Na most ez volt az egyik dolog, amivel nagyon sokáig foglalkozott, de azt gondolom, hogy a sokkal érdekesebb egy másik terület, ez pedig az, hogy ő a földrengések megelőzésével akart foglalkozni. Ez nyilván egyfelől tudomány, de másfelől pedig egy mély humánum sejlik föl mögötte, hiszen ő maga is mindig arról beszélt, hogy a megelőzésnek a lényege az nem pusztán tudományos megközelítés, hanem hogy emberek életét lehet megmenteni. Tehát, hogy ez egy gyakorlati tudomány, és akkor ezzel kapcsolatban megint idézném őt. Ugye volt számos híres földrengése Európának, 1755 Lisszabon, az ugye szerepel a Candide-ban és Voltaire Candide-jában, 1763-ban a Komáromi. Annak nyomán jön létre egyébként az első magyar biztosító társaság, és Jókai Mórra nagyon nagy hatást gyakorol ennek a földrengésnek az emlékezete, hiszen ő Komáromba született, nyilván ő még nem élt 1763-ban, de az a trauma az nemzedékeken átöröklődött, és Jókai ezt pontosan számon tartotta. Na és akkor innentől kezdve megint idézem őt, hogy mi volt szára, mi indította el benne az érdeklődést, és a következőt írja, hogy egy nagyon konkrét dolog egyebek mellett a messinai földrengés 1908-ban. Körülbelül 80-100 ezer ember halt meg ebben a földrengésben, meg a szökőárban, és ez volt az a pillanat, amikor elkezdett azon gondolkodni, hogy meg lehetne ezeket előzni. Ki lehet-e számítani valamilyen módon, hogy hol és mikor kezdődik a földrengés? Egyébként erre 100%-os válasz még most sincs.
Ezt akartam mondani, hogy még mindig nem megy.
Elméletbe tudta fölvázolni, hogy ezt hogyan lehetne megcsinálni, de ennél tovább nem tudott jutni. És hát ami nagyon érdekes ebben, és akkor most idézem, megkérdezik tőle, hogy valaha élt át földrengést. És a következőt mondta. Kergettem, de ő elszökött előlem. A két nagy kecskeméti földrengés idején 1908-ban és 1911-ben épp külföldön tartózkodtam Brüsszelben és Skóciában. A brüsszeli meg a skóciai műszereken láttam a magyar földrengést, láttam, de nem éreztem. Bolonyában egy este szeizmológusokkal vacsoráztam, és csak vacsora után hallottuk, hogy megindult alattunk a föld. Nem vettük észre. Aztán utána utaztam. Mikor a Vezúv háborgott, tüzet lábát okádott, fölmásztam rá, hátra feküdtem, lehasaltam, hogy dobáljon, rengessen, ringasson. Nem akart, azért se akart, nincs szerencsém.
Nincs szeretnénk, furcsa megközelítés.
Hát maradjuk, hogy ebben, hogy igen. Na most ez a fényes pálya egyébként egy kiegyensúlyozott magánélettel társult, tehát volt neki felesége, úgy hívták, hogy Zinger Erzsébet. Született egy gyermekük, aki az édesapja nevét örökölte, Radó Tibor, tehát ő kapott még egy keresztnevet. És igazából ez a fényes pálya, ez sok mindent hozott számára túl azon, hogy akadémiai tagság. Hát például 16-17-ben, ha jól emlékszem, ő volt a bölcsészkar dékánja. Tehát egy hivatali pályát is tudott teljesíteni túl azon, hogy tudományosan is kiemelkedőt alkotott, ez a kettő nagyon sokszor tudja egymást gátolni, azt hozzáteszem. Tehát a hivatal azt tudjuk, hogy az mivel jár. Na most 1919-ben, ha jól emlékszem, valami kérvényt megfogalmazott a Kumbéláig 133 napja alatt. Na emiatt a fejére olvasták, hogy együttműködik a kommunistákkal, a bolsevikekkel, ez ebben formában nyilván nem volt igaz. Egyébként is egy született polgárról beszélünk, de emiatt hátrány érte. és ez
már is... évekig utána?
Igen. Tehát,
a Horthy korszakban
végig. Így van, hát a homlokán viselte annak a bélyegét, ugye, hogy bevörösödött. Ezzel együtt 1932-ig aktívan dolgozott, akkor ment nyugdíjba, és nem sokkal ezt követően 1934. október 11-én halt meg. Viszont a helyzet az, hogy bár a tágabb közvélemény nem feltétlenül ismeri az ő nevét, de azért a szakmai elismerés az óriási, ugye nem véletlenül róla nevezték el az obszervatóriumot, és a mai napig úgy tartják számon, mint aki egy iskolát teremtett. Tehát ezzel a gondolattal, hogy a földrengéseket meg kell próbálni a lehetőségek határáig megelőzni és jelezni, hogy ugye, hogy meg lehet óvni akár csak egyetlen emberi életet, rengetegen szegődtek a nyomába, és indították el ezt a kutatási folyamatot, ami a mai napig tart, és ahogy beszéltünk róla, még nem ért véget. Talán még egy gondolat vele kapcsolatban, ami szerintem a műveltségét, cinizmusát, okosságát, humorát mutatja. Kérdezték tőle, hogy hát mit vár ettől az egésztől, és mondta, hogy hát itt nagy a felelősség, mert ha egy meteorológus azt mondja, hogy este vihar lesz, és mégse lesz vihar, hát akkor legfeljebb mindenki megrángatja a vállát, hogy na, már megint tévedtek, hogy milyen bosszantó, hogy elmaradt a kerti parti. De ha mi megjósolunk egy földrengést, és jön a földrengés, abból baj lesz. Ha megjósolunk egy földrengést, és mindenki rákészül, és nem lesz, abból is baj lesz. Következésképpen nem feltétlenül hálás az, amit mi csinálunk. És akkor még egy intézménynek a nevét idézném, ezt szeretném pontosan mondani, hogy mi az, amit ő megtett ez ügybe. Szóval ugye nagyon sok mindennel foglalkozott, tagja volt a Szent István Akadémiának, de megalapította a Magyar Földrengési Számoló Intézetet, és ennek annyira szép neve van, hogy ez lehetetlen volt, hogy ne említsem meg.
Óriási. Jó, hát nagyon szépen köszönöm, hogy megint megismertünk valakit, akit nem ismertünk addig.
Konkoli tegéről van utca elnevezve.
Igen.
Bob, róla van?
Nem tudok róla, de semmit nem jelent.
Én sem hallottam meg.
Utcáról nem tudok. De szerintem nincs.
Tehát a szakmáján ki, ez is akkor azt mutatja, hogy a szakmáján kívül azért neki nem.
Igen, hát ugye ezek marha érdekes dolgok, mert ugye Guszev kapitánról volt utca elnevezve, pedig ő nem létezett, de hát az egy másik korszak volt.
Megbeszéltük, igen. Sőt, lakótelepig ennyire egyházan.
Hadd idézem erre azt a kedvenc történetemet, nem tartozik ide, de viccesen, akkor a szóba jött az, hogy Jászberényben mindent Lehel vezérről neveztek el, Lehel szálló, Lehel, Győrben minden Rába, és a városi legendák szerint egyedül a szótüdülőt nem nevezték el Rábának, mert ez nagyon bután hangzott volna. Amit már csak egyből el tudok megtudni, hogy képzeljük el, hogy Dresdában a szótüdülőt az Elbáról nevezik el.
Egyre jobb. Igen. Okay. Köszönjük szépen, Csaba.
Én köszönöm a figyelmet, sziasztok.
Katona Csaba történésszel beszélgettünk, Kövesligeti Radó csillagász, geofizikus földrengés kutatóról.